Itt azt mondja Zsoltáros a 78. Zsoltár első versétől kezdve. Zsoltár 78 az első versétől kezdve. Figyelj, én népem, az én oktatásomra. Kölcsönözzétek oda a ti füleiteket az én számnak szavaira. Meg akarom nyitni a számat, hogy közmondásokban szóljak. Ős időkből származó talányokat hirdetek. Amit hallottunk és tudomásul vettünk, és amit atyáink elmondtak nekünk. Azt nem akarjuk eltitkolni gyermekeik elől, hanem hirdetni akarjuk az eljövendő nemzedéknek az Úr dicsőséges cselekedeteit, az ő hatalmasságát és csodáit, amelyeket tett. Mert tanúbizonyságot állított fel Jákóbban, és megállapította a törvényt Izraelben, amelyről megparancsolta atyáinknak, hogy tegyék ismerté gyermekeiknek, hogy az utókor tudomást szerezzen róla, hogy a születendő gyermekek felkeljenek, és elmondják a gyermekeiknek, hogy vessék bizodalmukat Istenbe, és ne feledkezzenek meg Isten cselekedeteiről, és tartsák meg parancsolatait. Egészen eddig hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ebben a pillanatban együtt jövünk hozzád a te színed elé, és kérünk téged, Uram, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy megtartsuk, amit hallottunk, Istenem, nem csak magunknak, hanem úgy, ahogyan te megparancsoltad a te népednek, gyermekeidnek, választottjaidnak, akiket magadnak választottál, Uram, hogy mindazokat a szavakat és a tetteket hirdessék azoknak, ó Uram, akik még távol voltak, gyermekeiknek és gyermekei gyermekeinek. Ó Istenem, így ajándékozz meg kegyelemmel, hogy ezt az ígét, amit hallottunk, ó Istenem, véghez vigyük, hogy tiszteljünk és dicsérjünk téged ért, és magasztaljuk a te nevedet. Ó Uram, köszönjük neked, hogy szóltál, köszönjük neked, hogy még mindig szólsz, Uram, és szólni fogsz. Ó Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel, ó Uram, hogy készek legyünk befogadni, Uram. Hogy tiszteljünk és dicsérjünk téged, Uram, és üdvözítőnk. Kérlek, Uram, áld meg mindazokat, akik felajánlották magukat az imádkozásnak. Uram, áld meg azt a testvérnőt, és aki közben járásra ajánlotta magát, Uram, erősíts meg őt. Ajándékozz meg erővel, hogy a te neved tiszteletet és dicséretet ajánlhassunk. Uram, áld meg minket ma este is. Ajándékozz meg minket a te ígéddel, áld meg a testvéremet, ó Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel, ajándékozz meg minket a te szavaddal, szólj hozzánk, hogy tisztelettel tisztelhessünk és dicsérhessünk téged, ó mennyei Istenem. Nem találunk szavakat, nem találjuk meg a szavakat, Uram, te tudod, én Uram és üdvözítőm, hogyan állunk te előtted, hogyan közeledünk hozzád. Mennyei Istenem, te ismered kéréseinket, ismered vágyainkat, te ismered tehetetlenségünket. Ó Istenem, de hálát adunk neked, hogy te benned van erő. Kérlek téged, Jézus Krisztusom, nyilatkoztasd ki a te erődet a te neved magasztalására. Amen. Amen. Fejet foglalunk. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, hogy imádkozhatunk és hálát adhatunk az Úrnak. Néha talán arra gondoltunk, hogy bár annyi egyszerűség van, annyi egyszerűség helyén való, és mégis Isten minden egyszerűségben benne van. Minél egyszerűbbek vagyunk, annál jobban eléri Isten bennünk és általunk az ő célját. Minden bonyolultság egy akadály Isten szemében. Ha a prófétákat vesszük, ők mind olyan teljesen egyszerűek voltak. És ez mind benne van a Bibliában is. Hányszor mondtuk már, Branham testvér is mondta, ha emberek írták volna a Bibliát, akkor minden hiányozna, ami azoknak az emberi oldalát érinti, akik maguk írtak, vagy akikről írtak. És mégis minden benne van Isten ígéjében. Azt énekeltük az énekben, az Úr vérében erő van. És újra Izrael népének kivonulására kellett visszagondolnom. A bárány vére kiontatott, és a nép kivonult. Ez egy örök emlék volt, amit Isten létrehozott, vagy felállított. Számukra ez egy tény volt a múltból. Ők már nem vártak arra, hogy bekövetkezzen. Ez már megtörtént velük kapcsolatosan. A vér kiontásra került, az engesztelés megtörtént, a kivonulás bekövetkezett. Ez egy isteni tény volt, amit nem kellett újra és újra megtenniük, hanem Isten egyszer s mindenkorra megtette értük. És ugyanez igaz és érvényes az új szövetségre nézve is. Igen, mondhatnám, annál is inkább, mert Isten bárányának a vére folyt, és örök szövetség jött létre. A Golgotán keresztül Isten minden gyermeke, felmentve és felszabadulva mehet tovább. Ez egy befejezett mű, amit Isten megtett, vagy elvégzett. Én is úgy jöttem el ide, mint ti, anélkül, hogy különösebb ígét kaptam, vagy olvastam volna. És ezért kérlek benneteket, ha valakinek bármilyen kérdése van, talán valaki felteszi, és ez még lehet, hogy másoknak segít, hogy valamit jobban megértsenek. Igen, bizonyára én sem tudom erre a pontos választ. Azt tudom, hogy az 1. Korintus 15 szerint az 5.-6. vers alapján Pál apostol úgy részletezi, hogy az Úr egyszerre több, mint 500 testvérnek tette magát ismerté. És az apostolok cselekedetei egyben az van írva, hogy 120-an gyűltek össze az oszlopcsarnokban. Minden esetre az 500 között azok is ott voltak, akik Istennek szentelték az életüket. Az bizonyos, hogy Isten a 120 fővel kezdte meg a munkát. De ennyinél nem maradt meg. Már pünkösd első napján, a Szent Szellem kitöltetésének napján 3000-en csatlakoztak a gyülekezethez, vagy lettek hozzáillesztve. Majd valószínűleg ismét 5000-ről van szó. Az Úr szolgálata nem volt hiába való. Amikor elérkezett Isten órája, és a Szent Szellem ki lett töltve, az emberek összegyűltek, és az elvetett mag kicsirázott a szívükben. Hiszen egy ponton valóban úgy tűnt, mintha mindannyian elhagyták volna az Urat, és ő a tanítványaihoz fordult, és megkérdezte, ti is el fogtok menni tőlem, vagy el akartok menni tőlem, valóban nagyon-nagyon sívárnak tűnt a helyzet. De ezek az emberek valahogy nem tudtak megbirkózni a történtekkel, és maguk a tanítványok is megkérdezték a Máté 24-ben, lehet megírva, amikor oda mentek az Úrhoz, és azt kérdezték tőle, felállítod-e, vagy megalapítod-e a királyságot Izraelben? Ők pedig azt mondták, mi azt reméltük, hogy ő megváltja Izraelt. nekik más elképzeléseik voltak afelől, ami, hogy igazából mi is fog jönni. De aztán, amikor megtörtént a Golgota, a feltámadás, a pünkösd és így tovább, akkor minden újra a maga rendje szerint kezdett alakulni, és remélem, hogy hittel elmondhatom, hogy most is ugyanez lesz a helyzet. Ugyanaz fog újra megtörténni, mert a szellem kiáradásával, amiben én is teljes szívből hiszek, és ezt is meg fogjuk érteni a Bibliában, a Brennan testvér következő prédikációjában, hogy két eső létezik. A korai eső, amely a vetést kíséri, és van a késői eső, amely az aratás előtt esik. Az aratás előtt a késői eső esik. És az eső és a nap szükséges ahhoz, hogy a gabona megszilárduljon, hogy teljesen megérjen. És az egyik prédikációjában Brennan testvér szó szerint azt mondja, ti, akik az utolsó késő esőről beszéltek, nem tudjátok, mit beszéltek. A késő eső még nem esett le. A késő eső közvetlenül az aratás előtt fog esni. És ezért várunk rá. És úgy értem, az idő javunkra dolgozik, amikor ezt így mondhatom. Lehet, hogy tisztán emberi módon hangzik, de mi Isten oldalán állunk. Ezt nem csak hiszem, hanem ezt tudom is. Ennek tudatában vagyok, erről meg vagyok győződve. Ez egy megállapított isteni tényállás. És elmondtam már néha, túl sok minden van, amit Isten tett és teljesített ahhoz, hogy elmehessünk mellette úgy, hogy ne vegyük figyelembe. Nem is tudom, hogy Schmidt testvér volt-e, vagy valamelyik testvér, aki az elmúlt napokban megkérdezett a legutóbbi koreai útozásomról. Azt hiszem, nem tudom, hogy te voltál-e, de minden esetre valaki volt. És tulajdonképpen meg kellett ismételnem, és azt kellett mondanom, nem ismertem senkit Tajvánban, senkit Koreában, senkit Japánban, senkit Kínában, és mégis egy csapásra kinyíltak az ajtók. Az út ki elő lett készítve, és Isten megnyitotta az ajtókat egy olyan időpontban, amikor alig ha számítani lehetett rá. És mi történt ennyi év elteltével? Az Úr szava terjesztve lett, ahogyan ő megmondta, és az ő segítségével kiosztottuk az eledelt. És hogy nem rágtuk meg előzőleg másoknak, az volt a mi szerencsénk. Nem akartuk elrontani senkinek az étvágyát, ugye? Nem tettük. Mint a földi ételeknél, nem rágjuk meg a feltálalás előtt az ételt a másik előtt. Leteszik az asztalra, meghívod az embereket, és ha éhesek, akkor ehetnek. Az eledelt nem kell vitatárgyává tenni, az eledelt nem értelmezzük, az eledelt nem magyarázzuk, hanem megesszük. Elfogyasztjuk, hogy megerősödjünk, és így belépjünk Jézus Krisztus érett korúságára. És azt hiszem, ez nagyon is nyilvánvaló tény. Mi abszolút minden értelmezéstől távol tartottuk magunkat, és a végsőkig távol is fogjuk tartani magunkat. És Isten nem fog adós maradni nekünk semmilyen válasszal, de ezt is elmondtuk már elég gyakran. Nekünk egy olyan válaszra van szükségünk Istentől, ami megint nem szavakban történik, hanem a szavak beteljesedésében. Mégpedig tettekben és igazságban, ami a szemünk előtt válik valósággá, és így fogjuk megtapasztalni mindennek a végét. Amikor Izraelben voltunk, elég sokszor hallottuk, itt az újságokban is, hogy 35 évforduló volt, és bizonyára itt is megemlítettem, hogy a függetlenség napja óta ők éneklik a Glória, Glória, Halleluja című éneket. És így éneklik, hogy az ő igazságossága és igazmondása előttünk menetel. Ugyanaz a szallam, szinte ugyanaz a szöveg. Mi azt énekeljük, hogy az ő igazságossága előttünk megy vagy jár. De az idő lejár, az idő lejár, és lejár. És mégis nyugodtak, egészen nyugodtak maradhatunk Istenben. Eddig minden alkalommal, amikor valami történt, így vagy amúgy tudatta velünk, vagy úgy vezette útjainkat, vagy úgy irányította mások szívét, hogy az ő akarata beteljesülhetett. És miért ne lehetne meg ez a bizalmunk mindvégig? Ahogy ma itt átsétáltam az udvaron, belsőleg megköszöntem Istennek az ő segítségét és az ő hűségességét. De hiszen nem magától értetődő, hogy itt vagyunk, hogy Isten megsegített bennünket, hogy mindenről gondoskodott. Én ezt nem veszem magától értetődőnek. Számomra ez egy bizonyíték arra nézve, hogy Isten velünk van. Még egyszer sem kellett könyörögnünk senkinek pénzért. Erről is gondoskodott Isten nagyon jól minden szempontból. Minden a rendelkezésünkre állt, és ti visszaemlékezhettek azokra a hónapokra, amikor minden valóban nagyon rosszul nézett ki. És mégis nyugodt voltam a szívemben. Nyugodt voltam, elcsendesedtem, nem aggódtam, tudtam, hogy Isten gondoskodik az ő ügyéről, az ő munkájáról. Erről meg voltam győződve, és erről mindvégig meg is leszek győződve. Nem tudom, hogy megválaszoltam-e ezzel a kérdést. Minden esetre az 500-an Isten igazi gyermekei voltak. A feltámadás után egyetlen hitetlen sem látta továbbá az Urat. Nem létezik egyetlen egy olyan tanúságtétel sem, ahol egy hitetlen látta volna az Urat az ő feltámadása után. Csak azok láthatják őt, akik az ő feltámadási ereje által új életre áthatoltak. Ő megadta az ígéretet, még csak egy kevés idő, és a világ már nem fog látni engem többé, de ti látni fogtok engem. Ezek a ti szókifejezés, ezek Isten gyermekeire utalnak, ezek az igazi hívők. Ők meg fogják látni őt, ők meg fogják tapasztalni az ő feltámadási erejét. De másrészt viszont, aki már járt ott az oszlopcsarnokban, az nagyon jól tudja, hogy néhány száz ember nem is fért volna be a helyiségbe. Az egy nagyon kicsi helyiség volt a felső csarnokban. Mi már többször is voltunk ott látogatásaink során, és tényleg csak néhány embernek volt hely. És ezek az emberek ott voltak, és Isten velük indította el a munkát. De, ahogy már említettem is, a többiek is csatlakoztak hozzájuk. És valószínűleg felolvastuk itt az egyik utolsó összejövetelen a Péter leveléből, újjászületve Jézus Krisztus feltámadása által a halottak közül. Ezt olvastuk a Péter levelében. Itt olvastuk fel egy este. Hadd ragadjuk meg hitben ezt egyszer s mindenkorra. A bárány vére által minden jóvá lett téve, a megbocsájtás, a kiengesztelődés, mindaz, amit jóvá kellett tenni a Golgotán, a bárány kifolyt vérének ereje által az jóvá is lett téve. Isten fia megfizette a teljes árat Isten minden fiaért és leányaiért. ez nem egy előlegezés volt, a szellem egy lefoglalás, a test megváltására nézve, ha az Efézus 1.13. versére, majd talán az Efézus 4.30. versére gondoltok, a szellem egy ajánlat, egy lefoglalás, egy leelőlegezés a test megváltására nézve. A mi testünk még mindig vár a megváltására, az átalakulására, a feltámadási testében való átalakulására. De a vérrel kapcsolatosan nem ez a helyzet. A vér nem volt egy előleg. Egy lefoglalás a te lelked és az én lelkem megváltásáért. A vér volt a teljes ár, a teljes ár, a te és az én megváltásomért. Ez egy isteni tény. Ugyanígy egy isteni tény az is, hogy mi a testi megváltásunkra várunk. A test még nem kapta meg a teljes megváltását. A szellem, amelyet mi az Úrtól kapunk, úgymond az előleg, a lefoglalás és a bizonyíték arra nézve, hogy a lélek, amely ebben a testben lakozik, Isten tulajdona, nevezetesen a bárány vére által megváltott, meg lett váltva, és a szellem eljön azokra az emberekre, akik osztozni fognak a test megváltásában. És ezért olyan rendkívülien fontos, hogy valóban megkapjuk az előleget, a lefoglalást a testi megváltásunkra nézve. Ez sürgősen szükséges. Ahhoz, hogy hívővé váljunk és legyünk, és örök életünk legyen, elég, ha az Úr Jézus Krisztusban vetett hit által elfogadjuk a bárány vére általi megváltást. Az ilyen ember végül is el lesz fogadva, és bemegy az örök életre, amelyet már megkapott. Amikor azonban az elragadtatásról beszélünk, a dolgok másképp néznek ki. Ekkor Isten ígéje, a Róma 8-ban a szellemről beszél, mint a zsenge gyümölcsről, amit birtokolunk. A szellem Isten ajándéka minden elsőszülöttnek, ugyanúgy, ahogy a szellem Krisztusra, Isten fiára is eljött, miután megkeresztelkedett, így szólt Péter pünkös napján, és keresztelkedjék meg mindegyikötök közülük Jézus Krisztus nevében a ti bűneitek bocsánatára, és akkor megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Ott és akkor Isten fia, mint az elsőszülött, azután pedig Isten valamennyi fiai és leányai, mint az elsőszülöttek. Ha nem tartozunk az elsőszülöttek közzé, nem kell aggódnunk emiatt. Akkor aggódás nélkül szolgálhatjuk tovább az Urat, és végül az 1000 év eltelte után a Golgotai kereszten véghez vitt megváltás következtében különös aggodalom és gond nélkül el leszünk fogadva, és bejutunk a dicsőségbe. De ha Isten elrendelt bennünket az első szülöttségre, akkor olyan szellemmel kell rendelkeznünk. Igen, mégis fel kell olvasnom. Szerettem volna még felolvasni néhány sort a 78. Zsoltárból, de mivel most eljutottunk ide, valószínűleg a Róma 8. fejezetében van, a Róma 8. fejezet 23. versében. De nem csak ő az alkotás, hanem mi magunk is, akiknek mégis már birtokában van a szellem, mint zsenge gyümölcs. Hasonlóképpen sóhajtozunk magunkban, miközben várjuk a fiúság kinyilatkoztatását, vagyis testünk megváltását. számos olyan bibliai szakaszt olvashatnánk, amelyek ezt az isteni tényt hangsúlyozzák és kiemelik. És akkor azt is meg kell mondani, hogy az elsőszülöttek serege mindkettővel kell, hogy rendelkezzen. Egyrészt az íge magva, mert mit ér a legnagyobb eső, ha nincs meg a maga földben? Minek kellene akkor kibújnia? Akkor a talaj, amely korábban száraz volt, átnedvesedik. Semmi több. És ez senkinek sem fog használni. A vetőmag el kellett, hogy legyen ültetve előzőleg. A legnagyobb eső, még egy özönvízszerű eső sem ér semmit, ha a mag nem lett elvetve előzőleg. És ezért különösen hálásak vagyunk Istennek, hogy létrehozta ezt az isteni egyensúlyt a prófétai szolgálaton keresztül, hogy a valódi mennyasszonyi gyülekezetnek, valóban Isten gyermekeinek, akik komolyan veszik az Urat, az ő igéjét, az üdvösségüket, azokkal megismertette mindazt, amit tudniuk kellett, vagy kell. És itt is ugyanahoz a ponthoz érkeztünk vissza, mint az elején is. A vetőmagról nincs vita tartva. Semmi érvelés, a vetőmag el kell legyen vetve. De aztán vigyáznunk kell arra, hogy ahhoz az Úr mondja a példázatban, sok esett a tövisek közzé, sok a köves talajra, némelyik az út szélére, mellé, vagy az útra, igen, az útra. Itt is vigyáznunk kell, hogy az elvetett vetőmag olyan szívbe hulljon, amiben nincsenek tövisek, vagy bozontok, hanem egy olyan földbe, ami előzőleg fel lett szántva, fel lett dolgozva. Miért beszél erről Jeremiás próféta? Szántsatok egy új ugarat, és ne vessetek a tövisek közzé. A változásnak létre kellett jönnie. A földet újra fel kellett szántani, és csak azután lehetett vetni. És elég sokszor hallottuk már, hogy az utolsó mozgalom, a szellemi mozgalom különös hangsúlyt fektetett ugye a szellemre, és ezt senki sem fogja letagadni. De amikor azután elő lett terjesztve az íge, mint a vetőmag, kiderült, hogy az imént, ahogy az imént mondtam is, hogy a leghevesebb eső is csak egy áradást hozhatott magával, és utána, amikor az elázott újra szárazak lettek, vagy lesznek, amikor a nap rájuk süt, nem maradt semmi, mert nincs és nem is volt ott a vetőmag. És erről írtam is az egyik körlevélben, hogy például az Amerika nyugati partján, ahol a legtöbb hívő él ezen a földön, hogy ott szinte a nap 24 órájában prédikálnak folytonosan, mint a londoni Hyde Parkban. Én magam is prédikáltam ott, de sorban kellett állnom, mert olyan sokan prédikáltak. Már hajnal előtt elkezdik, és nem fejezik be az éjszaka végzetéig. Ott egész nap prédikálnak, és néha ugyanabban a parkban több helyen is. Aki aztán a leghangosabban beszél, annak lehet kilátása arra, hogy a legtöbb hallgatója lesz talán. De amit akartam ezzel mondani, az az, hogy pontosan ott, ahol Branham testvér szolgálata mégis a legnagyobb sikerrel volt megkoronázva, hogy úgy mondjam, pontosan ott, ahol az emberek megtapasztalták a szellem munkájának a kihatását, éppen ott elzárkóztak a vetőmag elől, amely mégis szórva lett. És meg fogjátok látni, hogy egyetlen egynek sem válik hasznára, hogy eláztatta őt az eső. Végeredményben nem. Ha csak Isten vetőmagja nem lett elültetve előzőleg a szívébe, a lelkébe, a szívedbe és a lelkembe, és akkor mindenkinek hasznára válik az eső. Ennyit mindannyian tudtok a földművelésről, ugye? Aki nem vet, az nem fog aratni sem. Mindenkinek vetnie kellett ahhoz, hogy aratása legyen, aratni tudjon. És így Isten ígéjének a vetőmagja is el lett vetve ebben az időben, és lesz határozottan egy aratás. Tehát mindkettőre szükség van. Az íge, mint a vetőmag, az eső nélkül nem fog kicsirázni és kikelni a száraz földben, és nem fog növekedni sem, mert nem lesz mi. Semmi értelme, hogy itt ítélkezzünk, és azt mondjuk, hogy mindazok, akik megtapasztalták és átélték a szellem hatalmas keresztségét, üres kézzel fognak eltávozni, ha nem veszik fel magukba az íge magvát. De ugyanígy igaz az is, hogy mindazok, akik befogadták a vetőmagot, és ha azt nem nedvesíti meg az eső, akkor a magból egyáltalán nem fog csira kinőni. Egyáltalán nem jön ki. Ez egyáltalán nem működőképes. Eső nélkül a vetőmag elsorvad, és nem jön ki belőle semmi. Milyen jó, ha egyensúlyban kerül minden, ha megkapjuk és felvesszük a vetőmagot, és az esőt is Istentől, a szellemet, aki az íge magvát előhozza az életünkben. És csak akkor leszünk azzá, amivé Isten akarta, hogy legyünk. És ő meg is fogja tenni. Én hiszem, ő meg fogja tenni. Azt olvastuk tovább a 78. Zsoltárban együtt. Figyelj én népem az én oktatásomra. És különösen ez az oktatás szókifejezés, hiszen a prédikációban olvastuk Mória. Azt jelenti, Jáve lát, Jáve ki fog szemmelni. A korai, a tavaszi eső idején, a tanítás, az oktatás esője, és a vetés idején, majd az aratás idején jön az utólagos, a késői eső. Kölcsönözzétek nekem a fületeket az én szám szavaira. Milyen csodálatos, én népem. Ez már a megszólítás formája. Figyeljetek, én népem, az én oktatásomra. Elmehetnénk ezzel akár Mikás prófétához és Ézsás prófétához is. Ott meg van írva, hogy az Úr ígéje Jeruzsálemből fog kiindulni, és a Sion hegyéről a tanítás vagy az oktatás. Elmehetnénk a zsidókhoz írt levélben, és olvashatnánk, hogy eljöttünk a Sion hegyéhez, az élőisten városához, a tökéletessé lett igazak gyülekezetéhez. Isten mindent csodálatos módon rendszerezett. Figyeljetek én népem az én oktatásomra. Kölcsönözzétek a fületeket az én számnak szavaira. Mert meg akarom nyitni a számat, hogy példabeszédekben szóljak. Ősidőkben származó talányokat akarok hirdetni. Amit hallottunk és megtapasztaltunk, és amit atyáink elmondtak nekünk, azt nem akarjuk elhallgatni gyermekeik elől sem, hanem hirdetni akarjuk az eljövendő nemzedéknek az Úr dicsőséges tetteit, az ő hatalmát és az ő csodáit, amelyeket tett. Nem akarom újra elolvasni az egész szövegszakaszt. Isten felállított magának egy emlékhelyet itt, ezen a földön. Ő hátrahagyta azt. Amit Isten tett, azt kezdettől fogva le lett írva. És ez ránk is maradt. Nemzedékről nemzedékre öröklődött, vagy továbbítva lett. Ezt olyan világosan hallottuk ott Izraelben is, ahogyan a fiakat bevezetik, és ahogyan olvassák és hallják, hogy mit tett Isten az atyákon az ősidőkben, vagy az ősidőktől fogva, és milyen lelkesedéssel olvasnak arról, hogy mit tett Isten. Néha úgy tűnik, mintha belsőleg jobban meglennének érintve attól, bár a takaró még mindig a szívükön van, mint mi, akik leleplezetlen arccal szemlélhetjük Isten dicsőségét Krisztusban. Itt az van írva, nem akarjuk elhallgatni a gyermekeik elől, hanem hirdetjük az eljövendő nemzedéknek. Én a szívem ügyévé tettem, és ha azt hiszem, mi mindannyian a szívünk ügyévé tettük, hogy olyan Istentől érkező szolgálatokat éljünk át, amelyekben Isten kinyilatkoztathatja magát, hogy az emberek ne csak hallják őt, ami urunkat, mint a feltámadottat hirdetni. Ez bárhol megtörténhet. Isten nem akar minket szavakkal lekenyerezni. Annál inkább azt akarja, hogy megtapasztaljuk azt, amit az ő szavaiban megígért. Azt akarja, hogy részesüljünk abból, amit elkészített számunkra, és azt hiszem, elmondhatjuk nyugodtan, ő sokat előkészített számunkra, és mi teljes hittel jöhetünk, közeledhetünk ő hozzá. Nála megvan a teljesség, neki több van, mint amit mi kérni tudunk magunknak és mindenki másnak. És mi meríthetünk az ő bőségéből, kegyelmet kegyelemre. És ha megtesszük ezt ma bízalommal, valóban bízalommal, és azt mondjuk, Uram, a te népedként gyűltünk itt össze a te nevedben. Mi meghallgattuk figyelmesen a te szavaidat és a te tanításodat, ahogyan azt a te szavaidban követeled is tőlünk. Mindent fenntartás nélkül elhiszünk neked. Nézzétek, itt vannak imakérések. Egy egész sor olyan ügyben, amelyeket Isten színe elé kell vinnünk, amelyeket Isten színe elé vihetünk, és azt hiszem, hogy valóban jogunk van ahhoz, hogy ne csak annak szemlélői legyünk, ahogy az ellenség uszít és cselekszik, hanem jogunk van arra is, hogy elhiggyük, hogy Isten véget vetett az ellenség fondorlatainak, ármánykodásainak, és hogy az Úr korlátlan hatalmat adott nekünk az ellenség minden hatóereje fölött. Ez a felhatalmazás, ez a korlátlan hatalom akkor fog megmutatkozni, amikor egy szívvel és egy lélekkel, Istenben vetett bizalommal, egymásba vetett bizalommal Isten elé járulunk, és Istennek válaszolnia kell. És nem mehetünk tovább így a megszokott módon. Ez nem azt jelenti, hogy kényszeríteni akarjuk Istent valamire is, nem azt, hogy a magunk útját akarjuk járni, ez mind távol legyen tőlünk. De egy dolgot mégis szeretnénk, akarunk. Szeretnénk hitben tisztelni Istent, és szaván akarjuk őt venni. És aztán teljesen rábízni, hogy mit tesz. De úgy gondolom, hogy jogunk és kötelességünk is, hogy hinni tudjunk úgy, ahogy a Szentírás mondja. És aki elolvassa az evangéliumokat, az azonnal olvassa mindkettőt már egy versben. Egy-egy versben, hogy az Úr hirdette az evangéliumot, gyógyította a betegeket, és küzdte az ördögöket. hol tartott volna ő egy összejövetelt annélkül, hogy az ördögöket nem űzte volna ki, anélkül, hogy a betegeket meggyógyította volna, anélkül, hogy csodákat tett volna. Nevezzetek meg nekem egy helyet, mondjatok egy várost, egy házat, ahol az Úr eljött, és nem tett semmit. Ez új lenne számomra. Én még nem találtam ilyet. Ahová ő elment, ahova jött, az nem volt mindig ugyanaz. Akár az volt, hogy lecsendesítette a vihart, akár az éhezőket etette, akár a kenyeret vette és osztogatta, akár a megszállottakat felszabadította, akár a betegeket meggyógyította, akár a bűnösöket megmentette, mindegy volt, de mindig tett valamit. És nekünk fel kell készülnünk arra, hogy az Úr szolgálatának a folytatása a gyülekezeten keresztül kell, hogy megvalósuljon, és hogy mi teljes felelősséget vállaltunk Isten előtt az ő szolgálatának a folytatásáért. Ez most nincs másként. Nem állhatunk félre, és mondjuk, hogy nos, Isten majd mindent megtesz valahogy. Isten megtesz mindent, de ehhez az ő népét fogja felhasználni. Ő már mindig is elküldte az ő szolgáit, felhasznált őket, képes volt felhasználni az ő népét arra, hogy véghez vigye az ő akaratát a földön. És azt hiszem, minden jogunk megvan arra, hogy Isten ígének ígéretei alapján higgyük, hogy Isten mindent helyre fog állítani, vissza fog szolgáltatni, hogy esőt fog adni a magra a kellő időben. És bár csak megajándékozna Isten kegyelemmel, hogy szívünk talaján tényleg ne legyen semmi más már, ami kicsirázhat, ami előbújhat, sarjadozhat, és akadályozhatja a magot a növekedésében, hogy tiszta szívűek lehetnénk Isten előtt, hogy az ő ígének tiszta magját befogadhassuk, magunkba vegyük, hogy tiszta gyümölcs teremhessen kegyelemből. Sokan tudnak imádkozni, mindenki tud imádkozni, és otthon is tudunk elég sokáig, hosszasan is imádkozni. De itt azt akarjuk Isten elé tárni, amit Isten a szívünkre tesz, formaiasság nélkül. Hiszen itt magunk között vagyunk. Semmi szükség arra, hogy valamilyen formaiasságot adjunk a dolognak, hanem egyszerűen csak azt, ahogyan beszélgetünk az Úrral, ha előttünk állna. Mit tennénk ez esetben? Hogyan mondanánk el neki a dolgokat? Egészen közvetlenül. Tulajdonképpen oda mennénk, és azt mondanák, hűséges Uram, így és így állnak a dolgok. Tudnál segíteni nekem? Hiszen ez nem így van. Ugye így van? Nem imádkoznánk olyan szépen, ha ő állna előttünk, mint ahogy néha gyakorlatilag tesszük. Vagy mégis úgy van, hogy mások benyomását keressük az imádsággal, erre egyáltalán nincs szükségünk, hiszen nem emberekkel van dolgunk, hanem az Úrral, akihez szólunk. Ő az íge hirdetésén keresztül szól hozzánk, mi az imádságban beszélünk hozzá. Nem akarunk-e úgy beszélgetni a mi Istenünkkel, mint egy barát a barátjával? Csak úgy elmondani neki mindent, Uram, itt így állnak a dolgok nálam. Ide jövök a szükségeimmel, a kívánságommal, elédbe tárom azt. Bízom benned, te segíteni fogsz. És mi elmondjuk neki, és hisszük, hogy ő segíteni fog, és hogy válaszolni is fog. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi Atyám, szívből köszönöm neked ezt az órát, Uram, a te ígédet, a te beszédedet, a te munkádat, a hit erejét. Uram, közösen arra kérünk téged, hogy hallgasd meg imáinkat, mindazokért, akik közben járásra ajánlották magukat neked. Hűséges Uram, tedd meg ma a te gyülekezeted által azt, amit te is megtennél, vagyis megtettél, amikor itt a földön jártál és járnál. Légy nyilvánvalóvá általunk, beszélj általunk, és munkálkodj általunk. Fogadj el minket a te tiszteletedre, a te lényedet visszatükrözni. Imádkozzunk a kelet-európai testvéreinkért, imádkozunk szeretett rusz testvérünkért. Áld meg őt különösen a szabadsága idején, a felépülése idején. Uram, szólj hozzá hatalmas módon ezekben a napokban. Ruházd fel őt erővel a magasságból. És ugyanezt kérjük a magunk számára is. Hűséges Istenem, nem kérünk semmi különöset, csak azt, hogy a te ígéreted beteljesedjen bennünk. Hogy a te szavad megerősödjön. Visszaigazolódva legyen. És ma este különösen köszönöm neked ezt, a visszavonhatatlan tényt, hogy a te véred által a lelkünkért a teljes vételárat kifizetted. Köszönöm, hogy amilyen biztosan folyt a te véred, olyan biztosan megváltottál bennünket tökéletesen, amilyen bizonyosan megveredett és megkínoztattál, olyan bizonyosan teljesen meggyógyultunk. És Uram, most kérünk téged, a mi testi megváltásunk felajánlásáért, e földi burok átalakításáért. Igen, hűséges Urunk, kérjük tőled a Szent Szellemmel való elpecsételést, és köszönjük, hogy te mindenkinek megadod. Ajándékozz meg bennünket azzal a hittel, az előtted való nyitottsággal és a bizalommal, hogy te megteszed. Te jelen vagy, és te szóltál hozzánk, és most mi szóltunk hozzád, beszélgettünk veled. Hódolat, imádat és tisztelet térjen a te nevednek. A Jézus nevében. Amen.